betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Vannak velünk született kardiológiai rendellenességek, ezek kialakulásának okát a legtöbb esetben nem lehet meghatározni, azonban beszélni kell a szerzett állapotokról is, vagyis azokról a rendellenességekről, amelyek születésünk után alakulhatnak ki. Ezekre magyarázat lehet a genetika, az öröklődés, de magyarázat lehet a nem megfelelő táplálkozás, az elhízás, illetve a különféle koffeines italok fogyasztása a kiskorban. Mindezek fényében adja magát a kérdés. Megelőzhető néhány kardiológiai probléma megfelelő életvitellel? Témánk túlsúly, koffein és a gyermekkardiológia. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Germán Salló Zsófia, gyermekkardiológus szakorvos, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a medicinába. Köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szép jó estét! Szia, Szilárd!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a múlt héten szó esett a gyermekkardiológiai szempontból a vele született rendellenességekről, illetve a szerzett állapotokról is. Arra kérnélek, hogy röviden elevenítsd fel a hallgatók számára, hogy melyek lehetnek ezek, illetve mire érdemes odafigyelni.
Rendben van, most én nem fogok borzasztóan nagy részletekbe belemenni, mert most itt a reklámhely akár hallgatható Spotify-on, vagy az előző linken, ami a múlt héten volt a múltheti beszélgetésről. Múlt héten inkább nagyobb hangsúlyt fektettünk a vele született betegségekre, itt beszéltünk a bajok sönttel járó vele született szívbetegségekről, itt megemlítettük, és egy picit kitértünk a pituitary septum defektusra, a kamrai septum defektusra, a ductus arteriosus persistensre, vagyis arra a kommunikációra, ami magzati kor után a koraszülötteknél és újszülötteknél fennáll, amikor a két nagy artéria, tehát a pulmonális artér és az aorta közötti kapcsolat fennmarad, illetve érintettük akár a mixingen járó vele született szívbetegségekkel, vagyis amikor az oxigénes és a nem oxigénes vér keveredik, itt beszéltünk a nagyartéria transzpozícióról. Körülbelül ezeket a témákat érintettük. Nem tudom, Szilárd, hogyha ezekről még beszéljek-e még, vagy inkább akkor térjünk rá a mai témára.
Térjünk rá a mai témára, mert ahogy te is említetted, a múlt heti beszélgetésünk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió Spotify csatornáján a kikötőben, illetve a www.marosvasareiradio.ro weboldalon a műsorok majd a medicina fülre kattintva. Múlt héten érintőlegesen megérkeztünk a magas vérnyomáshoz, és akkor merüljünk el ebben egy kicsit jobban, hiszen ez is jelen lehet, a magas vérnyomás is már jelen lehet fiatalabb korban, egy gyermekkorban is. Ez minek a hatására alakulhat ki? Ha nem tévedek, akkor itt szóba kell hozni a túlsúlyt is, azt, hogy igen, vannak bizony elhízott fiatalok, elhízott gyermekek is.
Igen. Na most itt tulajdonképpen azzal kezdeném, hogy van a primér magas vérnyomás, vagyis az eszenciális magas vérnyomás, és a másodlagosan kialakuló magas vérnyomás, ami azt jelenti, hogy egy valamilyen egyéb betegség keretén belül lett másodlagosan magas vérnyomása valakinek. A primér vagy az eszenciális magas vérnyomás az minden egyéb strukturális vagy egyéb betegség nélkül alakul ki, tehát nem találunk a hátterében olyan akár vese eredetű, endokrin eredetű, vaszkuláris eredetű, neurológia eredetű, gyógyszer eredetű betegséget vagy kórt, amire azt tudjuk mondani, hogy akkor igen, másodlagosan kialakult a magas vérnyomás. Itt viszont vannak rizikótényezők, amik felhívják a figyelmet arra, hogy igen, ezek a betegek magasabb rizikóval rendelkeznek arra, hogy kialakuljon náluk a primér eszenciális magas vérnyomás. Ez akár például a 6 éves kor fölötti gyerekek, a pozitív családi anamnézis, hogyha van már a családban előforduló magas vérnyomásos illető, akinek mondjuk akár 20 vagy 30 éves korában debütált, vagy akár gyerekkorában a magas vérnyomás. Genetikai faktorok, mert ezt soha nem győzöm hangsúlyozni, hogy bár a betegség az nem öröklődik, de a hajlam az viszont igen. egyéb genetikai betegségek keretén belül is lehet magas vérnyomást, akár kitérnék a Turner-szindrómára. Ez csak egy pél, vagy akár a Liddell-szindrómára, vagy a Gordon-szindrómára, ami mondjuk egy komplexebb néven az a pseudohiperaldosteronizmus, a kettes típusú. Továbbá itt megemlítem a nagyobb rizikó tényezőként a túlsúlyt, igen, ez amit említettél korábban, ez gondolom, hogy ez egy populációs probléma, és sajnos egyre inkább azt tapasztalom, akár napi szinten a kórházban, rendelőben, hogy szinten napi szinten becsöppennek, akár már kisebb gyermekkortól, 5-6 éves kortól, egészen természetesen a serdülőkorig olyan gyerekek, akiknek már túlsúlyuk van, már magas vérnyomás gyanújuk van, nem beszélve akár mondjuk egy kialakulóban levő metabolikus szindrómával, vércukorszint problémákról, tehát ez egy borzasztóan nagy, ez egy borzasztóan nagy felkiáltójális probléma szerintem. Továbbá nem tudunk akár elmenni mondjuk a pszichológiai vagy pszichiátriai betegségek mellett sem, mert akár mondjuk egy krónikusan fennálló depresszió, alvászavarok, vagy akár labilis személyiségzavar is prediszponálhat magas vérnyomásra. Koraszülöttség, vagy akár alacsony születési súly is rizikófaktorok lehetnek a primér magas vérnyomásnak a kialakulására, vagy akár például a HIV-betegség. A human immunodeficiencia vírussal beszéltem. A másodlagos magas vérnyomás az azt jelenti, hogy van valamilyen oka annak, hogy annak az illetőnek magas vérnyomása lesz. Itt ennek lehetnek vese eredetű okai, mondjuk egy krónikus vesebetegség, nefrózis szindróma, mondjuk egy akut glomerulonefritis, vesetranszplantáció után kialakuló magas vérnyomás, vesetrauma, van a Wilms tumor, ami a vesén levő. Hát ez egy vesetumor, most mi részletesebben nem szeretnék ebbe belemenni, ez akár okozhat hipertenzív krízist is, ezzel saját gyakorlatomban már találkoztam akár ügyeletben is. Endokrinokai lehetnek a magas vérnyomásról, itt beszélünk akár a feukromocitomáról, akkor pajzsmirigy hormonzavarokról, pajzsmirigy alulműködés, ez a hipotiroidizmus, pajzsmirigy túlműködés, hipertiroidizmus, Cushing szindróma, diabéteses nefropátia, itt is részt vehet. Itt is vannak genetikai betegségek, amiket most részletesebben nem szeretnék kitölni. Vaszkuláris eredetű betegségek, amik okozhatnak másodlagosan magas vérnyomást, és itt kitérnék például az aorta koartációra, ami lehet akár egy újszülött korban fennálló probléma. Az aorta koartáció leginkább az hívja fel a figyelmet, amikor fizikális vizsgálat során akár a felső végtagon jól tapinthatóak a pulzusok, és az alsó végtagon vagy a femurális pulzus az általában tecsemőszerű újszületteknél renyhén vagy akár kevésbé tapintható, és vérnyomás különbség van, ez több mint 20 mm közötti vérnyomás különbségnél mondjuk ezt. Tehát akár az aortakoartáció is okozhat másodlagosan magas vérnyomást. Akkor itt vannak neurológiai betegségek, például az intrakraniális, tehát a koponya űri nyomásfokozódás következtében kialakulhat magas vérnyomás. Természetesen ide bejönnek az agydaganatok is, akár egy akut fájdalom kapcsán is lehet átmenetileg egy magas vérnyomás emelkedés, és nem szabad elfelejtenünk akár a gyógyszeres hatásokat, egy hosszan fennálló szteroid kezelésnek a következménye lehet a vérnyomás kialakulása, a magas vérnyomás kialakulása, az orális fogamzás gátlók, például D-vitamin mérgezés vagy túladagolás akár az is okozhat. Igen, de itt egy picit akkor, mielőtt még továbbmennék a következő kérdésre, mindenképpen szeretnék rátérni a túlsúlyra. Én úgy gondolom, hogy rettenetesen nagy probléma, akár már gyerekkorban, mert nyilvánvaló, hogy nem egy normális állapot, hogy gyerekeknek felnőttkori betegségeik legyenek, metabolikus szindróma, magas vérnyomás, akár a túlsúly. És én úgy gondolom, hogy igen, már gyerekkorban rettenetesen oda kell figyelni a táplálkozásra, és egyáltalán egy olyan egészséges rutinnek a kialakítására, ami később nem von maga után ilyen egészségügyi károsító következményeket.
Itt csak a táplálkozás, tehát csak a fast food és a junk food a hibás azért, mert egyre több az elhízott fiatal, egyre magasabb az elhízott gyermekek száma, vagy kell beszélni más általános érvényű jelenségről, okokról is?
Nagyjából igen, a túlevés. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy most a víztől meg a kenyértől nem hűlik a gyermek. De igen, természetesen a túlevés az egy borzasztóan nagy hibafaktor a szülőknél, mert ugye ezt is nem győzöm hangsúlyozni, akár amikor egy kisebb gyerek, mondjuk egy 4 éves, vagy 5 éves, vagy akár mondjuk 7-8 éves gyerek betoppan a rendelőbe az anyukával, és amikor mindig megkérdezem, hogy akkor ki főz otthon, és az anyukák mindig rettenetesen büszkén rávágják arra, hogy igen, ők főznek otthon, de akkor csak átérünk arra, hogy de a gyerek akkor csak a tésztaféléket eszi meg, de hogy ő csak a chipset eszi meg, és a csokis kiflit, és akkor természetesen önmagát adja a kérdés, hogy a 4-5 éves gyerek honnan tudja, hogy az üzletből melyik polcba vegye le a chipset, vagy akár a csokit. Igen, sajnos ezekről van szó, ezekről akár a junk foodokról, most nem 4-5 évesek körében beszélek, hanem akár a tínédzserkor küzdőbén levő gyerekekről, de igen, a rendszertelen táplálkozás és a túletetés is rendszeresen sok cukor, és ez hosszú távon maga után mondja a túlsúlyt, a túlsúly együtt jár a metabolikus szindrómával, a túlsúly továbbá együtt jár utána később a vércukorszint problémákkal, inzulinrezisztenciával, akár kettes típusú cukorbetegség kialakulásával, és így tovább sorolhatnám. És természetesen maga kéz a kézben jár a magas vérnyomás kialakulásával is. Igen.
Az ételek után térjünk át az italokra, ugyanis a múlt héten egy rövid mondat erejéig megemlítetted a koffeint tartalmazó italokat, illetve az energiaitalokat is. Utóbbit ugye 18 év alatt már nem szabad, legalábbis hivatalosan megvásárolni Romániában. De milyen rendellenességekhez vezethet a gyermek esetében, nyilván kardiológiai szempontból, hogyha a kávét, kólát vagy akár energiaitalt fogyaszt?
Most jelen tudjuk a kávénak és minden koffein tartalmú italnak a fiziológiai hatását, megemeli a szívfrekvenciát. Most ennek a túlzott mennyiségű fogyasztása, az természetesen minél többet fogyaszt abból az illető, annál jobban megemeli a szívfrekvenciát. Ez akár egy olyan szintre is eljuthat, hogy akár hirtelen szívhalált is okozhat. Arról nem beszélve, hogy az energiaitalokban milyen rettenetesen nagy mennyiségű cukor, meg egyéb olyan adalékanyag, taurin található, amikre nincsen felkészülve egy fejlődésben levő szervezet. És a fejlődésben levő szervezet 18 év alatti szervezetről beszélek. Természetesen nem vagyok felnőtt kardiológus, de ettől függetlenül a 18 év felettieknek sem ajánlom az energiaitalnak a fogyasztását. Tehát igen.
A koffeines...
Húgyzavarhoz vezethet, és akár hirtelen szívhalálhoz a nagy mennyiségű energiát, vagy koffein fogyasztása. Igen.
Tehát elvezethez szerzett állapotokhoz is.
Igen.
Hát csak ahhoz, mert vele született állapotokat nem tudok hozni.
És hogyha abban az esetben, hogyha az édesanyja meddig várandós volt, fogyasztott nagyobb mennyiségben koffeint tartalmazó, vagy akár taurint tartalmazó italokat, akkor az hozhat vele született állapotokat is?
Most ez egy eléggé széleskörű kérdés. Nyilván lehet ráhatása a magzatra, de van, amikor természetesen úgymond idézőben megúszták ezt a kicsit, és akkor nincsen rá hatása, de igen, akár lehet magzati hatása is. Most nekem őszintén nem volt tapasztalatom olyan sok esettel, vagy egyáltalán esetettel, amikor az anyuka mondjuk úgy, tehát olyan szinten kerültem kapcsolatban, mondjuk az újszülötte, hogy az anyuka előtte bevallotta, hogy rettenetesen sok koffeint vagy energiát a fogyasztott, úgyhogy erre a kérdésre én tapasztalatom szerint nem tudok egy teljesen korrekt választ adni.
Függetlenül attól, hogy szerzett vagy vele született állapotról beszélünk, igényelnek valamilyen más életvitelt azok a gyermekek, akiknek valamilyen kardiológiai rendellenességük van? Még egyszer, akár ezzel születtek, akár az életük során alakult.
Igen, ez is egy eléggé széles spektrumú kérdés, mert hogy természetesen egy vele született szívbetegséggel levő gyerek, mondjuk egy pitvari vagy kambrikátum defektussal élő gyerek, akinek más szívelégtelenség tünetei vannak, itt akkor megint kitérek arra, hogy ez mi lehet akár egy csecsemőnél, nem nő a súlya, fáradt szoktatás közben, evés közben, izzad, többszörös légúti fertőzéseken esik át. Nyilván ezek a gyerekek valamilyen szinten egy kímélő életmódot kell éljenek, tehát minél kevésbé legyen interakciójuk a külvilággal, vagy a beteg emberekkel, ilyenkor ezeknél a gyerekeknél el kell dönteni, mikor van az időpont, amikor be kell vezetni a szívelégtelenség kezelését, a műtéti korrekcióig. Viszont azok a gyerekek, akik mondjuk, hogyha már a magas vérnyomásra fektettük most ezen beszélgetés során a nagyobb hangsúlyt, akkor nyilván természetesen egy életmódváltásra van szükségük. Kevesebb, én azt szoktam mondani, hogy most nyilván nem lehet teljesen kiiktatni a cukrot, vagy a sót, vagy egyáltalán mondjuk a zsíradékot az életből, de hogy ezt valamilyen szinten úgy minimalizálni, hogy ezzel egy teljes értékű életet tudjanak élni, és egy olyan életmódváltásban legyen részük, amit akár tudnak követni hosszú távon. Tehát, hogy én nem szoktam javasolni például egy 18 év alatti gyereknek a diétát, vagy a kúrát, mert még mindig egy fejlődésben levő szervezetről beszélünk, tehát, hogy ott nyilván le kell, tehát, hogyha túlsúly van, vagy akár kövérségről beszélünk, nyilván le kell fogyni, nyilván meg kell szabadulni a fölösleges súlytól, de hogy ezt nem radikálisan, és nem ilyen extrém diétákkal, hanem itt akár ki lehet kérni dietetikusnak, nutricionistának a segítségét, és egy olyan életmódot kialakítani, ahol mondjuk nem tudom, este kezdetben, hogyha három szelet kenyeret megenne, akkor egyen meg mondjuk kettőt, vagy nem tudom, más felet. Tehát egy minimális lépésekkel, kevesebb cukor, kevesebb zsír, sok friss zöldség és gyümölcs, de ezek szinte olyan általánosságok, amiket nagyjából már lassan így mindenki tud. Ilyenkor természetesen meg ki kell vizsgálni, amikor először van kapcsolatom egy ilyen gyerekkel, és felmerül magas vérnyomás gyanúja, akkor természetesen mindig ki kell zárni minden másodlagos okot, ami miatt lehet ezen kívül magas vérnyomás, személyzeti vizsgálat, endokrin funkció, egy hasi ultrahang, egy vese ultrahang, és egy általános vérkép, meg többfajta analízis, ami alapján én tudok orientálódni nagyjából, hogy akkor ennek a vérnyomásnak mondjuk másodlagos oka van, vagy egy primér vérnyomás. Természetesen nyilván ott látszik, hogy van-e túlsúly, vagy nem. És a testmozgás az egyáltalán nem ellenje volt, mert a minap volt pont egy édesanya, aki a túlsúlyos kislányának pont érte azt, hogy akkor mentsen fel a tornaórák alól. Az ő szempontjából, bár nem teljesen, de valamilyen szinten értem a kérdést, hogy a kislány fáradt a túlsúlya miatt, meg a plusz nyomás, meg a plusz teher miatt, amit az a mennyiségű túlsúly gyakorolt az izmaira, a csontrendszerére, amit nem kellene abban a korban, és természetesen nem olyan a teherbíró képessége mondjuk, mint a vele egyidős gyerekeknek, akik normál súlykategóriában mozognak. Abszolút nem ellenje volt a mozgás, hanem apró lépésekkel, de igen, minden nap, napi 30 percet mozogni, akár ez lehet séta, most a futást egyből nem ajánlom, mert ez nem mindenkinek közkedvelt, úszás, biciklizés, bármi, amelyik gyerek megtalálja önmagát, és így szép lassan ezt korrigálni. Igen.
Doktornő, hogyha már itt elhangzott az, hogy kivizsgálás, akkor érkezzünk meg a gyermek kardiológus rendelőjébe, nyilván átvitt értelemben. Mikor kell ide elmenni, vagy mikor ajánlott, melyek azok a felkiáltó jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, és akkor az kell legyen a következő lépés, hogy elmegyünk családorvoshoz, vagy elmegyünk egyből gyermekkardiológushoz?
Az egyik leggyakoribb ok, ami miatt engem felkeresett, vagy hozzám betoppannak, az általában egy rutinszerűen fellelt szívzörej, amit vagy a rutin gyerek gyógyászati, vagy a rutin családorvosi kivizsgálás során hallanak fizikális vizsgálat a gyereknek, a babának, vagy a kisgyereknek a megvizsgálása során. Ez az egyik ok, amiért igen, ki kell vizsgálni, hogy van a hátterében valamilyen strukturális szívbetegség, vagy nem. Erre is kitértem különben a múlt héten, hogy egy szívzörej lehet egy funkcionális zörej, minden egyéb strukturális szívbetegség nélkül megjelenhet egy akut fertőzés során egy plusz szívzörej, vagy akár egy vérszegénység keretén belül, de természetesen akkor mindig ki kell vizsgálni, nincs egyéb dolog a hátterében. A másik dolog, ami fölhívhatja a figyelmet akár anyukáknak, akiknek csecsemőjük van, ez pont, amit mondtam korábban, hogyha nem gyarapodik úgy a súlya a kicsinek, ahogy kellene. Ugye az első 4 hónapban körülbelül havi 750 grammot gyarapodnak a kicsik, utána a következő 4 hónapban havi 500-at, és utána az utolsó 4 hónapban, amikor elérjük az egyéves évet, a havi 250 grammot. Most természetesen ez nem matematikai pontosság, tehát hogyha most pont nem 750 grammot nő a baba, hanem 720-at, akkor most nem kell megijedni. De hogy ezt az anyukák általában nagyon szépen észreveszik, hogy nem nő a kicsinek a súlya, fáradt szoktatás közben, az mit jelent? Belealszik a szoktatásba, nem bírja, látszik, hogy légzési nehézsége van. Ezeket az anyukák nagyon-nagyon szépen észreveszik. Ez lehet még egy ok, ami miatt felkeresik a gyerekkardiológust, akár a szájnak, vagy a nyálkahártyáknak a kékes elszíneződése, ami miatt kisebb korban, vagy ez is lehet egy ok, ami miatt ugye jönnek, hogy színeződik kékre a kicsinek a száj, és akkor van-e valamilyen kardiológiai probléma a hátterében. Lehet neurológiai is, persze, de mindig ki kell zárni valamilyen szívrendellenességet. Fáradás, jobban fárad mondjuk terhelésre, valami ékezi elváltozás, amit akár a sportorvos észrevett egy sportoló gyereknél. Melkosi fájdalom, ez talán az öreg után a másik leggyakoribb oka, miatt megjelennek a gyerekek. Melkosi fájdalom többfajta jelleggel, szúró jelleggel, nyomó jelleggel, tehát ezt a gyerekek általában szépen meg tudják fogalmazni, de utána nem akkor természetesen akkor utána jön a kivizsgálás. És akár ájulások, eszméletvesztések, aminek a hátterében természetesen ki kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy van-e mondjuk valamilyen maligmus ritmus zavar, vagy valamilyen ugyancsak strukturális szívbetegség, ami okozhat eszméletvesztés vagy ájulást. És válaszolva arra a kérdés, hogy hogyan zajlik egy kardiológiai kivizsgálás, az természetesen a betegvizsgálat, ami minden egyéb orvosi kivizsgálásnak a része. A szívultrahangvizsgálat, egy EKG-nek az elkészítése, valamint a vérnyomás mérés, ezek egy rutinszerűen benne vannak a kardiológiai kivizsgálásban, én nem tudom. Súly meg magasság mérése, mert ugye vérnyomás 16 éves kor alatt vérnyomást, meg testi, meg indexet is percentilisre mérünk a gyerekeknél, tehát hogy igen.
Mennyire szoktak félni a gyermekek, vagy akár mennyire szoktak félni a szülők a kardiológiai kivizsgálástól? A szülőket olyan értelem, vagy mennyire féltik a gyermeküket a kardiológiai kivizsgálástól?
Persze, hogy féltik. Nyilván féltik a gyerekeket, mert hogy ez mindig egy borzasztóan nagy nyomás a szülőkön, hogy akkor eljönnek, és akkor a gyereknek mi van a szívével. Ez valahol egy triviális. Igen, a gyereknek pedig korfüggő, meg szülőfüggő, általában nyugodt kiegyensúlyozott szülőnek nyugodt kiegyensúlyozott babája van, ez körülbelül már lassan egy várható dolog úgymond. Nem mindig tudom kiszámítani, általában az ilyen vulnerábilis kor tapasztalatom szerint ez mondjuk ugye az 1 és 4 éves kor között, de ott is érhetnek teljesen kellemes meglepetések, olyankor egy picit más jellegű a kivizsgálás, olyankor van, hogy akár 1 órát rászánok a kicsire, végigmutogatom, elmondom, megmagyarázom, sokat beszélgetünk, és akkor általában úgy nagyon megszeretik így a végére. Meg amikor látják, hogy nem fáj, akkor már jobban megnyugszanak. De már ugye első perctől nagyon nehéz, mert akár a maszkot hordok, most képzeljünk el akár egy csecsemőt, vagy akár egy kicsit, aki teljesen kivesznek a saját megszokott környezetéből, egy idegen helyre jön, egy idegen épületbe, egy idegen rendelőbe, az asszisztens nő új, én új vagyok, és hogyha még maszk is van rajta, és nem látja az arcomat, akkor így teljesen megijednek, úgyhogy ezért ilyenkor általában nagyon fontos az, hogy szemtől szembe a kicsivel, és igen, van, hogy rászállunk egy fél órát, csak a beszélgetés részére és a megnyugtatás részére, hogy érezzük azt, hogy minden rendben van, ez nem fog fájni, és ez általában működik.
És mi van akkor, amikor nem működik?
Na jól van.
Hogyha általában működik, akkor nyilván vannak olyan esetek, amikor nem működik.
Nem működik, akkor viszont az ember, tudod, abból főzünk, ami van, és akkor megpróbál az ember szakmailag a legjobb tudását nyújtani, és úgy ultrahangon, tehát úgy megnéz szívultrahangon, hogy és egyáltalán a fizikális vizsgát tud véghez vinni, hogy ne akadályozza a gyereknek a túlzott sírása, vagy a vitálása. Tehát, hogy nekem még nem volt, hál' Istennek, olyan tapasztalatom, illetve talán csak egy, de az is régebb, hogy ne tudjak teljesen kivizsgálni a gyereket, és nem ugodjon meg a vizsgálatnak a végére.
Kívánjuk azt, hogy ne is legyen ilyen, és hogy legyenek sikeresek a megnyugtatások és az azt követő kivizsgálások. Zárszóképpen még mondjuk el azt a hallgatóknak, hogy hogyan védekezhetünk gyermekként, vagy hogyan védhetik a szülők a gyermekeiket attól, hogy kialakuljon valamilyen kardiológiai rendellenesség. Nyilván, ahogy már ennek a műsornak a keretében is elhangzott, a vele született problémákat nem lehet megelőzni.
Itt akkor meg fektetném a hangsúlyt akár a magas vérnyomásra, hogy nyilván a természetes, kiegyensúlyozott táplálkozás, a gyereknek a nem túletetése, rendszeres sport, rendszeres mozgás és egy kvázi egészséges életvitel az akár már megelőzhető azzal egyéb kardiológiai rizikófaktoroknak a kialakulása, mert nyilván ez most lehetetesen egy közhely, de a megelőzés az mindig jobb maga a prevenció, mint maga a kezelés. És igen, akár az egészséges életvitel, a rendszeres testmozgás az már egyfajta megelőzési mód arra, hogy elkerüljük a magas vérnyomás kialakulását, a túlsúlyra járó cukor problémákat, vagy akár a cukorbetegségek kialakulását, és egyéb zavarokat. Igen, ezt tudnám talán csak így mondani, amik megelőzhetőek.
Legyen akkor ez a zárszó. Dr. Germán Salló Zsófia, gyermekkardiológus szakorvos, köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!